Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Jövőt formáló gondolatok és hírek a turizmus világából a Duna mentén.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Dunakavicsok turisztikai podcast legeslegelső adásának hallgatóit, én Bányi Kriszta vagyok. Kétszer nem léphetsz ugyanabba a folyóba, tartja a mondás, illetve első alkalom csak egyszer van. Így mindenképpen különleges ez a mostani adás, amelynek szerkesztői Kovács Balázs, az ausztriai székhelyű JD Consulting turisztikai tanácsadó iroda vezetője, valamint Nagy Szász István, budapesti szállodás szakemberek. Mostani adásunkban bemutatkoznak a szerkesztők, a podcast házigazdái, elmondják, miként kerültek kapcsolatba a turizmussal, amely az elmúlt évtizedekben a mindennapi életük részévé és hivatásukká vált. Az adás második felében pedig megtudhatjuk, hogy hogyan jött az ötlet magának a podcastnak az indításához, és miért is a Dunakavicsok elnevezést kapta ez a műsor. Kezdjük akkor először Bécsben. Kérdezem Balázstól, hogy mikor is kerültél kapcsolatba a turizmussal?
Első alkalom az valóban egyszer van, különleges nap, ez a mai a mi kis Dunakavicsok podcastunk életében, így némileg természetes, hogy az öröm mellett ünnepélyesség érzése is kavarog bennünk, mikor először köszönhetjük a hallgatókat, amit a magam részéről egy stílusos grüzgottal ezennel meg is tennék. Nagyon szépen köszönjük, hogy már az első adásnál velünk tartanak, és akkor vágjunk is bele, ugye vissza Kriszta kérdésére, hogy mikor is kerültem kapcsolatba a turizmussal, hát egy-két évtizedet vissza kell menni, ez a középiskola időszak, gimnáziumban a német tagozatos osztályba jártam, ahol idegenvezetést vettem fel fakultációnak, és ma akkor elkezdtem élvezni ezt a pezsgő életet, hétvégéken idegenvezettem, és ez befolyásolta a pályaválasztásomat is, hogy a KVIF-re, a Kereskedelmi Vendéglátó Idegenforgalmi Főiskolán kezdtem meg a
tanulmányaimat. Ez a mostani BGE, nem Balázs?
BGE, igen, Budapesti Gazdasági Egyetem, és annak az idegenforgalom, illetve most már ugye a turizmus szaka. És abban az időben, hogyha emlékeznek a hallgatók, ez 93-ban érettségiztem, és akkor nagy téma volt, hogy 96-ba Ausztria Magyarországgal együtt közösen világkiállítást szervez, és akkor mindannyian éreztük, hogy ez lesz a jövő, és hogy a turizmusnak magasan áll a zászló. Szóval ahogy elkezdtem a főiskolát egy év múlva, az a döntés született, hogy mégsem lesz ez. Hát természetesen nem hagytam magam befolyásolni. Jöttek egymás után a szakmai gyakorlatok, a leghosszabb ideig a Budapest Hiltonban voltam. Aztán fölvettem reklám-marketing szakirányt is, és ez adott egy olyan lökést, hogy nekem tulajdonképpen az első munkahelyem az közigazgatási karrier irányába vitt. A miniszterelnökségen dolgoztam, a kormányzati kommunikáció területén. Ez volt az az időszaka, amikor az új típusú kormányzati kommunikáció alapjait letették, amikor már marketing szempontok is érvényesültek benne. És hát mellette tanultam Corvinus Egyetem diplomáciai szak, nemzetközi kapcsolatok Sussex Egyetemen a Egyesült Királyságba, és mentem szépen a közigazgatásba tovább, és egyre inkább beleástam magam ott is a turizmus területére. Ha csak egy dolgot kell kiemelni, az első nemzeti turizmusfejlesztési stratégia, ez 2005-ben volt, amit így a szakmával, kollégákkal együtt összetettünk, bizonyára sokan emlékeznek, hogy akkor az újszerű volt, hogy az életminőség központúságot állítottuk a stratégia fókuszába, és hogyha most körbenézünk a világba, nagyjából a fejlett turizmussal rendelkező országok ezt az irányt követik, tehát jó úton jártunk már akkor is. És ha még egy nagyobb csomópontot kell megneveznem, akkor ez a 2008-as év, amikor egy pályázat keretében elnyertem az akkori Magyar Turizmus ZRT ausztriai külképviseleti pozícióját, a külképviselet vezetője lehettem. Ezt két cikluson keresztül csináltuk a kollégákkal, és ez volt az a terület, amikor tulajdonképpen ugye a személyiségem részévé vált a osztrák-magyar turisztikai gazdasági kapcsolatok építése, és ez olyan testhez álló feladatnak éreztem, megérzem a mai napig is, hiszen itt összeért minden korábbi tapasztalat, közigazgatási tapasztalat, turizmus a német nyelvterület, reklám, marketing tapasztaltak, úgy egy az egybe lehet.
A két ciklus az 8 év, Balázs, ugye?
Az 8 év, igen, több mint 8 évig. Ez 2017-ig volt, 2008-tól 2017-ig, és nagyjából a küldetés az maradt, csak 2017-től már a önálló tanácsadó irodámon keresztül folytatom. Ugyanezt a tevékenységet, kulturális, gazdasági, turisztikai kapcsolatok erősítése a két ország között, és egy kicsit így jobban kitekintve a Duna régióba, és ebben meg is érkeztünk már tulajdonképpen a Dunakavicsok podcast témájához, hogy turisztikai élet a Duna régión belül. Idén lesz egyébként 13. éve, hogy családommal Pécsben élek, ami magyarként nem egy, hogy mondjam, kognitív diszonancia, tehát itt azért a magyarok Ausztriában, főleg Bécsben otthonosan mozognak. Ugye Széchenyi mondta, hogy magyarnak lenni Ausztriában felemelő érzés, mi is büszke magyarnak növeljük a gyerekeinket, és mindig mondom, becsüljék meg magukat, hogy ott tölthetik gyerekkorukat, és ott járhatnak iskolába, hogy a legnagyobb magyar is.
Akkor most érjünk át Bécsből a másik, szintén dunamenti fővárosba, Budapestre. Nagyszász Istvánt arról kérdezem először, hogy hogy is kerültél kapcsolatba te magad a turizmussal?
Oh my god, ahogy a német mondaná, vízről beszéltél, Balázs. Én nem dunamenti gyerek vagyok egyébként, hanem egy másik nagyon híres vízparton születtem, a Magyar Tenger.
Csak nem a Magyar Tenger.
Úgy. Am Plattensee, ich bin geboren, és siófoki gyerek vagyok, úgyhogy hamar belecsöppentem a turizmusra, pedig hát egyáltalán nem kértem én ezt. Édesapám a déli part legimpozánsabb szállodájának, a Hotel Európának volt a főportása, akkoriban ugye nem front office managernek hívták, hanem főportásnak. Ugye ez az épület, ez a szálloda, vagy a szállodasor arról volt híres, hogy déli part turizmusát képviselt, ez egy kereskedelmi szálláshely volt a sok szott üdülő mellett, tényleg egy elit idegenforgalmi létesítmény volt, apu így dolgozott, és néha ugye szőrmentén is bejárhattam, sőt az első szállodás munkám is oda kötött engem, ugye akkoriban az útleveleket be kellett szedni a külföldi vendégektől, és egy óriási méretű könyvbe kellett belekörmölni az adatokat, ez akkora volt, mint egy francia faluba, ahol 1000 éve vezetik az élőket, és ahol az anyakönyv nincsen akkor, mint az a könyv, és ott kellett ugye kézzel beleírogatnom, Hello digitális útlevélszkenner, amiről majd beszélünk, ugye jön Magyarországon, akkor ilyen nem volt, én voltam a bio útlevélszkenner. Nem tetszett ez a szállodai feszített légkör. Aztán volt egy másik vonal, ami hatott az én karrierválasztásomra. Ha emlékeznek rá, akkor a Káderi kisember innovációja a magyar idegenforgalomra akkor indult be a 80-as években, hívhatjuk a szocializmus Airbnb-jének is, a címmelfejezés. Az én családom úgy döntött, hogy kibővíti a családi házat, és 80-as évektől ugye két hetente váltásba érkeztek a Liebe Deutsche Touristen aus Magdeburg, a szegény ember bookingján a siótúron keresztül. Még egy pont volt, ami az én gyerekkoromat befolyásolta, és hát fiatal emberként nekem sokat kellett segíteni a családi vállalkozásban, ugye takarítani, vendéget fogadni, kommunikálni a vendégekkel. Ebben nőttem föl, családi vállalkozásban is turizmus volt, munka mellett a szüleimnek édesapám szállodában dolgozott, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy én nem fogok szállodában dolgozni, se turizmusban. Én így nőttem föl.
És mit tesz Isten?
Mit tesz Isten? 21 évesen szállodai recepción találom magamat, ugye nem lehetett mit tenni, de addig is nagyon sok helyen dolgoztam az idegenforgalomban. Ugye siófokiként, vagy balatoniként, aki ott nőtt föl, ebbe az időben tudja, hogy elég hamar elkezdtünk dolgozni nyaranta. Úgyhogy én is úgy voltam, mint Rejtő Jenő hőse a Gorcse Viván, mindenféle állásom volt. Zamárdi strandon kürtös kalácsot árultam, ahol most a Balatonszán van, szórólapoztam, éttermi WC-t takarítottam. A kedvencem az egyébként a hamis török Lévis nadrágok és gagyi kínai játékok árusítása volt az akkori legendás offline piactéren, a Pullover Marton, ha még valaki esetleg emlékszik rá. Tehát rengeteg tapasztalatom volt.
Kereskedelmi tapasztalat.
Igen. Kézből. Iskolába is azért elmentem. Én a Székesfehérvári Kodolányos Főiskola idegenforgalmi szakát végeztem, aztán munka mellett már a Műszaki Egyetemen az MBI képzést. Dolgoztam Sydneybe, ha már külföldről beszélünk, a milléniumot ott töltöttem, ott angolul tanultam, világot láttam, pincérkedtem, De Angliában is dolgoztam, akkor már családosként egy négycsillagos szállodában.
Karrierem... Fölbújó mint két felé, mondhatjuk.
Úgy. Aztán hazatértem. Munkatársam voltam egy nagy nemzetközi szállodaláncnak, ezt akkornak hívták, vagy hívják, egy párizsi székhelyű 110 országban jelenlévő 5000 szállodát menedzselő, vagy tulajdonoló szállodaláncról beszélünk. Ez volt az első munkahelyem. Most egy regionális hotelvállalatnál, a CPI Hotels cégcsoportnál dolgozom, és Magyarországért felelős vezetője vagyok. Nagyon fontos nekem a turizmus. Munkámon kívül több elfoglaltságom is ez a hivatáshoz kapcsolódik. Én vagyok az egyik alapítója és ötletgazdája Hotel Hero mozgalomnak. Ez egy közösség végül is, amit a magyarországi szállodások segítő közösségi kezdeményezéseinek összefogására és publikálására hoztunk létre. Ez is a 2020-as év egyik terméke. Ezen a podcaston kívül. Aztán egy új kezdeményezés, Tourism is our passion, ez egy turisztikai fotópályázat szervező és ötletgazdája vagyok, ez hamarosan indul, lehet, hogy beszélünk róla. És ha már társadalmi munkáról beszélünk, meg hogy említsem, hogy a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felügyelőbizottságának az elnöke vagyok, és a szövetség elnök jelöltje is. És még egy utolsó gondolat, eddig turizmusról beszéltünk, azért nekem van egy kisebb média múltam is.
Mit tudunk.
Ugye? Az évkönyvek nem jegyzik, de megint egy kicsit visszatekint, és a 90-es években, amikor nem voltak rendezve a rendszerváltás utáni időszakban megfelelő törvényi háttér hiány, még illegális tevékenységnek számított a helyi rádiós műsorsugárzás, és a kisebb-nagyobb városokban megjelentek gombamodra a Kalóz Rádió 90-es évek, és az egyikben, a Siófokiban nekem is volt egy műsorom, a Fantáziados Rock Rádió néven. Hát sokat nem beszéltem benne, annál több rockzenét játszottam. Úgyhogy ennyi a médiás múltam, talán segíteni fog ennek a podcast minőségének emelésébe, vagy legalábbis kidolgozásában.
Na de nézzük akkor azt, hogy miként is született meg az ötlete magának ennek a szakmai podcastnak az elindításához.
Egyik barátom szokta mondani, meghalt a rádió, éljen a podcast. Én nagyon kedvelem a podcast műfaj személy szerint. Szerintem egy egyszerű, mindenki által könnyen kezelhető, elérhető, sok előnye jár a hallgatónak és a készítőnek is. Például teljes szabadság, mikor és mit hallgatok a podcastokon, ugye az én döntésem. Ami nagyon fontos az, hogy ingyenes, nincsenek reklámok, vagy alig vannak reklámok, és 100% mobiltát tudok. Sportolás közben, vezetés közben, van egy unalmas webinár, vagy egy Teams meeting, ez 2020-ban elég gyakran előfordul, tudod hallgatni. A tavalyi évben, amikor kerestem olyan podcast adásokat, ami a turizmusra kapcsolatos, hogy szakmailag tudjak fejlődni, Magyarországit nem találtam, külföldieket, abból sincsen sok, ez ott az alapötlete a podcastnak.
Igen, Ausztriában is egyébként azt vettem észre, hogy most kezdenek el a kollégák ezzel foglalkozni, tehát most már van szálloda szakmai turisztikai podcast is német nyelven, és ami még nekem erről eszembe jut, hogy ugye a rádió, az audio, hogy nemrég olvastam valahol, hogy a legősibb érzékszervünk tulajdonképpen a hallás. Az anya méhben hamarabb kialakul, mint a látás vagy a szenzomotorikus tapintás, úgyhogy ilyen szempontból ugye a legősibb érzékszervünket, a fülünket célozzuk meg, és azt mondják, hogy például ilyen oktatáshoz azért is hatékony a podcast meg az audio, mert a legősibb ösztöneinkre épít rá, és sokkal jobban eljut az agyunkhoz az információ, mint amit mondjuk a vizuális élményeinkkel szerezünk.
Mi az, amit most a szállodákban tenni lehet? Mivel tudtok foglalkozni?
Mit lehet most tenni? Felkészülni, stratégiát gyártani, kitartani, készülni erre a megváltozott turizmusra, amiről ebbe az adásba is fogunk beszélni, vagy ebbe a podcastba is fogunk beszélni, az új turizmus új igényeire, kiki erőforrásai, tehetsége, gondolatai szerint. Ez egy borzasztó év volt a 2020-as, és a 2021 se kezdődik jobban. Ez olyan volt nekünk a turizmusban élőknek, mint New Orleansban élőknek a Katrina hurikán, szinte mindenünk odaveszett. Ugye reményt azért nem szabad elhagyni. Ez egy olyan ágazat, ezt láttuk a világháborúk után, meg és a világégések után, hogy fel fog pattanni. A turizmus menni fog, erre kell készülnünk, ez az egy dolgunk van most, túlélni és új stratégiákat gyártani, tanulni egymástól, a múltból és magunktól, és hogyha közben elfáradunk, akkor pedig ugye hallgatnunk kell a Duna Kavicsok podcastot, ez nagyon fontos. De hogy már konkrétumot mondjak, csak két dolog, az egyik az azt hiszem evidens, az új turizmus világában fel fog érték kellődni a biztonság, a higiénia. Erre már most lehet készülni, stratégiák, a szabályzatokat készíteni, és ez hogy fogjuk a vendég felé prezentálni a mindennapokban, és marketing szinten is, ez nagyon fontos, erre készülhetünk. A másik, amiben én hiszek, az pedig az értékesítés. Bár én budapesti szállodákat vezetek, és Budapesten nincsen vendég, vagy nagyon minimális, az értékesítés, a sales prioritása meg, hogy maradjon. Ahhoz, hogy a jövőben több lábon álljunk, erős értékesítési csapatra és stratégiára van szükség, és erre már most fel kell készülni.
Balázs egy 2014-es interjútban már akkor kísérleti labornak tituláltad Ausztriát. Egész pontosan mire gondoltál ezzel kapcsolatban?
Hát én ebben az időszakban, ugye, ahogy említettem, a Turizmus ZRT-nek voltam az ausztriai külképviselője, és valószínűleg egy ilyen aspektusból beszélhettem erről a témáról, hiszen én soha nem szégyeltem az osztrákoktól tanulni. Ugye ez történelmi tény, hogy nekik más lehetőségeik voltak, amikor mi még 1848-ban a szabadságharcunkat vívtunk pont a Habsburgokkal szembe, akkor Tirolba, Salzburg egyes részein megalakultak a modern értelembe vett tulajdonképpen mostani turisztikai desztinációs menedzsmentek szervezetei, a szépészeti egyletek. Tehát nekik van egy 150 éves előnyük, amit nyilván be lehet hozni magyar kreativitással, de azért nem árt eltanulni, mik azok a praktikák, ösztönzők a szabályozó rendszerbe, és valószínűleg én ilyen szempontból mondhattam akkoriban, hogy kísérleti labor Ausztria számunkra turisztikai vonatkozásban. Nyilván most itt a válságkezelés kapcsán ez új értelmet nyert, de Ausztriára nekünk mindenféleképpen érdemes odafigyelni, főleg most, amikor megint az útkeresés, kísérletezés szakasza van. Ha Ausztria nekünk a kísérleti laborunk, akkor Ausztrián belül is van egy ilyen kis mini kísérleti labor. Ez a Linci Turisztikai Egyesület, akit itt szakmai körökben az egyik leginnovatívabbnak tartanak, és nekem az a szerencsém, hogy jó baráti szakmai kapcsolat fűz hozzájuk, egyik megbízóm is a Linz Turizmus, ahol már tulajdonképpen a jövő receptjeit több éve próbálgatják. Linz a jövővárosa, az egyik leginnovatívabb város, itt mutatták be a digitális turizmus stratégiát országos jelentőségüként elsőként, és ők már tudatosan készülnek a jövőre, úgyhogy nagyon sok mindent el lehet tőlük lesni, és hát vannak olyan kollégák is, akit ugye szakmai mentoromnak is tudok tekinteni.
Ha már kísérleti labor az osztrákoknak, mi a kísérleti laboruk? Mindenkinek kell egy példakép, egy ötvös professzor, egy tanítónéni.
Igen, hát ugye egyrészt van egy ilyen belső kísérleti labor, ami ugye a Linz Turizmus, talán a Wien Turizmus lehet még így mondani, a Bécsi Turisztikai Egyesületet, ami egy nagyon innovatív szakmai műhely, illetve hogyha az országhatárokon kitekintünk, akkor azt lehet mondani, hogy minden egy kicsit ugye nyugatabbra tolódik, nekünk Ausztria, az osztrákoknak meg Svájc, meg Németország ilyen szempontból a mintaadó, ahonnan a mintákat veszik. Ha pedig járványügyi szempontból nézzük, akkor itt el kell különíteni egy első szakaszt, ugye ez a tavaly márciustól nyár elejéig tartó időszak, amikor ugye egyértelműen Ausztria nemzetközi példákból Szingapúrt, Izraelt nézte, hiszen ők jártak előttük válságkezelésbe, előttünk meg időbe Ausztria járt, mi épp ezért ugye már a jó kérletrecepteket tudtuk átvenni magyarként Ausztriából. Aztán, hogy ősz óta ki a kísérleti labor, hát ugye ez összetett, mert most ugye azért némileg más a lecke, működtetni a gazdaságot, az egészségügyet fönntartani. Pont múlt héten ült össze az osztrák kancellár egy online fórumon, és ott az izraeli, az ausztrál, a norvég, a dán, a görög és a cseh kollégákat nevezte meg, kormányfőket, akikkel mint first mover ország tárgyalt, akik úgy leginkább, legelőször mozdultak és hatékonyabb intézkedéseket tettek, de hát ezt majd a jövő eldönti, hogy ezek jó bevált recepteket sikerült-e itt kitalálni. A kísérletezés folyik, tehát senkinél nincs a bölcsek köve, de ezt még sokszor el fogjuk mondani. Igen. Éppen ezért ugye a Dunakavicsok podcastnak is a célja, hogy jó turisztikai gyakorlatok összegyűjtése, ahogy mi látjuk, halljuk a nagyvilágból, és a hallgatókkal, a szakmával együtt szeretnénk ezt a műsort is szerkeszteni.
Azért, hogyha valaki a Dunakavicsok elnevezést egy kicsit átgondolja, akkor több dolog is eszébe juthat. Én arra lennék most kíváncsi, hogy ti magatok miért is döntöttetek emellett a név mellett, hogy jött ennek a névnek az ötlete?
Kerestük azt, ami összeköt, és hát ugye a Duna ilyen. István Budapesten dolgozik, én Bécsben, és a kulturális történelmi gyökereket tekintve is ugye a Dunának ebbe a régióban egy nagyon fontos szerepe van. És a podcastnak a célja meg a küldetése, hogy jó gyakorlatokat Ausztriából, Magyarországból és a környező országokból, amit mi úgy szoktunk fogalmazni, hogy a Dunamenti régióból gyűjtsük össze. Jó gondolatok, azok úgy születnek, mint ahogy egy nagy kőből vagy sziklából kavicsok lesznek, ugye csiszolódnak, kiélelődnek.
Görgeti a folyó.
Folyamatos kommunikációra, együttműködésre vannak.
Sok dolgok, munka.
És mindannyian szomjazzuk, igen, a friss gondolatokat, úgyhogy arra gondoltunk, hogy dobjunk folyamatosan ilyen hullámokat keltő kis kavicsokat a folyamatosan változó Dunába, és nagyjából ez a analógia, hogy hullámokat szeretnénk kelteni, és a podcast mint műfajában is, ahogy a rádió hullámokkal terjednek a gondolatok, így asszociál erre az elképzelésre, úgyhogy innen jött.
Az egyik fele. Hát ugye én vagyok a podcast történelmi felelőse, nekem egy régi történet jut eszembe a Dunakavicsról, hogy ez egy édesség volt a Duna csokoládégyár nívos terméke gyerekkorunkban. Ja,
színes cukormázba már bevont, ott mogyoró.
Földi mogyoró.
És ez még most igaz. Is kapható, hogyha jól tudom. Tehát ha,
hogy majd küldök egy-két csomaggal.
Színesek. Ami meg ugye a beszélgetéseknek, meg a, emlékszem, a moziba, a cirkuszba mindig előkerült. Tehát ugye, amikor olyan kellemes körülmények között társalok, barátokkal van az ember, akkor szokott ilyen kísérőként előkerülni. Meg hát aztán ugye többen vagyunk, István, most ugye Kriszta is velünk tart, tehát akkor már ne Dunakavics, hanem Dunakavicsok legyen. Tehát nagyjából ez a...
Mert mi is színesek, ötletesek vagyunk, újítók szeretnénk lenni, és hát nem utolsó sorban a gondolataink, ötleteink megmaradjanak a hallgatók fejében, mint annak idején ez a cukormáz, hogy beleragadt a fogunkba, és alig lehetett kipiszkálni.
Igen. Emlékszem.
Ha meg kellene fogalmazni azt, hogy az ágazatban dolgozóknak mi most a legnagyobb szakmai kihívása, akkor mit mondanátok erről?
Megtalálni a helyünket ebbe a precedens nélküli helyzetbe, amikor tulajdonképpen minden leállt, és a mindennapi élet és működésrendünk tulajdonképpen megszűnt létezni. Deák Ferenc a hazabölcse mondta egykoron, hogyha egy kabátot félregombolsz, akkor bizony az egészet újra föl kell fejteni, és kezdheted előről. Hát most így a turizmusban úgy érzem, meg nem csak a turizmusban, hanem a nagyvilágban ugye ez a helyzet, hogy leállt, és akkor elkezdjük a kabátot újra gombolni, ami egyben lehetőség is, ugyanis kijavíthatjuk, ami rossz, és azért a turisztikai ágazatban dolgozva már egy jó ideje sejtjük, hogy nem fenntartható, bár nem szeretem ezt a szót, meg kicsit elcsépelt, de hogy nem tartható sokáig már vannak olyan anomáliák, túlturizmus vagy overturizm kategóriával leírható jelenségek, amit jobb lenne megoldani, és itt Ausztriában is ugye figyelve már egy-két évvel ezelőtt említettem a Lincieket, említettem a Bécsvárost, aki szintén a Visitor Economy stratégiát elkészítette, vagy Ausztriában a Mester TFT, a Master Plan T turizmus stratégia, ami szintén 2019-ben készült, mindarról szól, hogy fel kell készülnünk egy új világra, ami fenntarthatóbb társadalom, környezet barát módon űzi ezt a szakmát, amit mi turizmusnak nevezünk. Tehát készültek a forgatókönyvek, hiszen benne volt a pakliba, hogy előbb-utóbb valaminek jönni kell. Ennek vége lesz. Nyilván ennek a formáját, időzítését, mértékét nem tudhattuk, hogy ez a koronavírus vagy a COVID-19 vírus képébe fog megjelenni. De azért készültünk rá, új megközelítések, emberközpontúság, és sokat idézik mostanában, van egy osztrák közgazdász, klasszikus közgazdász, a József Schumpeter, aki ezt a teremtő rombolás fogalmat behozta a közgazdasági szakirodalomba, és most úgy érzem, hogy egy ilyen helyzet van, hogy a sors iróniája, hogy egy teljes katasztrófa kellett a turizmusban, ahhoz egy teljes leállás, a talpraállás megtörténhessen, és ezt követően egy új világot építsünk föl, amit most ugye konkrét fogalmak ilyen új turizmusnak szoktunk nevezni, és hogy milyen lehetőségek vannak, ezzel fogunk foglalkozni ebben a podcast sorozatban.
Azok, akik Budapesten szállodában dolgoznak, mi az, amit az osztrák kollégáktól tanulhatnak?
Köszönöm a kérdést, Kriszta. Ezt úgy módosítanám, hogy meg kell tanulnunk mástól is tanulni, például a bécsiektől. főleg itt Budapesten, de a magyar turizmusra se lehet mondani, hogy elkényelmesedtünk, annyira jó számok, forgalmak voltak az elmúlt 3-4-5 évben, hogy nem figyeltünk arra, nem gyártottunk stratégiát, forgatókönyvet arra az esetre, ha bekövetkezik egy rosszabb időszak, vagy akár egy ilyen katasztrófa, mint most a Covid-dal. Úgyhogy ezzel mindenképpen dolgoznunk kell. Ez egy fegyelmet igényel, mert mi a fegyelem? Tudatos erőfeszítések árán gyakorolt viselkedés. Ezzel a fejünkbe kell dolgoznunk a következő időszakban. Ami nagyon fontos, én azt látom, hogy a Covid után az fog fölállni, aki nem csak szállást, meg ételt és italt tud nyújtani, hanem programokat is. És megint Bécs felé, ha nézek.
És ezek milyen programok, igen? Mitől élményszerű, hogyan állnak össze a hálózatba? Ugye itt a digitalizáció, mint az összes trend mögötti hajtóerő.
Igen. És hát ezeket reklámozni kell. Tehát Budapesten nem beszélünk a tavaszi fesztiválról, valószínűleg ugye elmarad. Mi nem rakjuk át őszre? Mi nem marketingelünk olyan eseményeket, amik már pár kockázatosak lehetnek, maximum eltöröljük, de mondjuk az őszt vagy a nyarat érint, amikor lehetséges, hogy már lehet turizmus, igazi turizmus. Ezekkel most kellene dolgoznunk, ezekkel most kellene foglalkoznunk, most kellene reklámozni.
Szeretnék majd megnézni, hogy Pozsonyba, Németországban, Ausztriában, Duna régió más országaiban hogy csinálják, milyen megoldások vannak, hogyan lehet ösztönözni, hogy mondjuk elkezdjék a fesztivál szervezők időbe szervezni a rendezvényeiket. Most így az órámra nézek, István, te küldtél korábban ilyen gyorstalpaló, podcast gyorstalpaló szakirodalmat, abban volt, hogy egy jó podcast 22 perc, hát mi azon már jóval túl vagyunk, úgyhogy szerintem itt fejezzük be, és a következő adásban onnan folytatjuk, hogy mi az új turizmus, és milyen lehetőségek vannak, hogy itt közösen egy új világot fölépítsünk. De mielőtt megtennénk, és elbúcsúznánk a leges-legelső adás kapcsán a hallgatóktól, én szeretném megköszönni Krisztának, akinek a bájos hangját rögtön a fölvezetőben hallhatták a hallgatók. Őt az ausztriai magyaroknak nem kell bemutatni, hiszen ő egy ilyen védjegye, ahol Ausztriában magyarokról van szó, a médiában ott Kriszta ott van, hiszen ő az ORF magyar adásának a szerkesztő műsorvezetője, illetve ismerhetjük őt a felső-ausztriai Hungaro stúdióból, a Linci Rádiófróból, de az Orange FM magyar adását is vezette, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt a kezdeti időszakban rádiószakért
fogja a kezünket.
Igen, fogja, mentorál, tanácsokat, tippeket ad. Dobjunk akkor egy-két gondolatébresztő kavicsot a Dunába, és várjuk Önöket szeretettel a következő adásainknál is.
Viszontlátásra!
Ahogy már hallhatták, kedves hallgatók, az ideálisnak tervezett műsoridőnk végére értünk. Én nagyon bízom benne, hogy sikerült felkeltenünk az Önök érdeklődését, akár ebben az ágazatban, a turizmusban dolgoznak, akár csak egyszerűen résztvevői ennek, vagyis hogy szívesen utaznak, utaznának. Mára búcsúzunk a Dunakavicsok podcast szerkesztőivel. Megköszönjük kitüntető figyelmüket, és nagyon bízunk benne, hogy sikerült annyira felcsigázni az érdeklődésüket, hogy majd a következő adásunkban is elkísérnek bennünket. Olyan témákkal érkezünk majd, amely a jövő turizmusát meghatározzák. Az új turizmus világával foglalkozunk egy picit részletesebben. Addig is természetesen várjuk a visszajelzéseiket, akár javaslataikat a podcast weboldalán megadott elérhetőségeken. Kövessék és ajánlják a Dunakavicsok podcastot másoknak is, amelyet elérnek és meghallgathatnak valamennyi nagyobb podcast megosztó csatornán. A viszonthallásra!
Ez volt mára a Dunakavicsok turisztikai podcast. Benne a jövő gondolatait tolmácsoló Nagyszász István és Kovács Balázs.